Fizikailag a gázövezetben nincsenek nagy távolságok, tehát 360 négyzetkilométerről van szó, egyszerűen ott minden közel van. Valójában azonban a hadműveletek jellegére való tekintettel, hogy épületről épületre, házról házra kell ilyen tisztogató műveletet végrehajtani. Ezt a fizikailag nem nagy távolságot, ezt egy hihetetlen nagy távolságát tudja tenni. Rendkívül sűrűn lakott, beépített területről van szó, ahol az átlagos népsűrűség négyzetkilométerenként még a konfliktus előtt meghaladta 6000 főt. Ráadásul ezt a területet lényegében az izraeliek már porig bombázták. Tehát a legfrissebb adatok szerint például az épületek 70%-a kisebb-nagyobb részben megrongálódott vagy megsemmisült. Ezek a lerombolt vagy romos épületek pedig ideális búvóhelyek a Hamas harcosai, terroristái számára. Tehát még valószínűleg hosszú időbe fog telni, amíg Rafahot hát elérni relatíve könnyen elérik az izraeli csapatok, de ugye Rafah belvárosát kellene megszerezniük, sőt, valószínűleg a terv az lehet, hogy az egyiptomi határ mentén beékelődnek az izraeli erők, a Hamas fegyveresei, a Hamas által uralt területek és Egyiptom közé. Izrael felől nagyon nehéz bármit is becsempészni, Egyiptom felől sem, Hamas hivatalosan semmit. Ugye pont a sínai félszigeten van több olyan terrorszervezet, köztük ugye az úgynevezett muzulmán testvérek, amelyből a Hamas is kinőtt, ugye ez egy egyiptomi radikális úgynevezett szalafita mozgalom, tehát vissza az alapokhoz, fundamentalizmus, ilyen nagyon komoly vallási fanatizmussal átitatva ugye az egyiptomi állam ellen is harcolnak, tehát Egyiptom nem támogatja Hamaszt, viszont mivel nem tudja teljes egészében ellenőrizni a Sinai félszigetet, ezért Egyiptom felől a Hamasszal szövetséges egyiptomi terrorcsoportok alagutakon és más egyéb módokon becsempészhetnek ezt. Itt nem hatalmas mennyiségről van szó, de nyilván Izrael, amelyik azért igyekszik minden katonájára vigyázni, hiszen alig több mint 7 millió zsidó él, másfél milliárd rendkívül barátságos muszlim között, erős idézőjelbe, tehát Izraelnek vigyáznia kell minden lakosára. Tehát ennek a műveletnek valószínűleg az lehet a célja a Rafah megszerzésével, hogy minden irányból bekerítsék teljesen a Hamas által még ellenőrzött területeket, elvágják őket az utolsó nem túl jelentős ellátási útvonalaiktól is, és ugye ezzel Izrael további nyomást tud tenni Hamas politikai szárnyára, hiszen hogyha Rafah felől is ugye bekerítik Gázát, akkor tényleg csak Izrael engedélyével juthat el minden ellátmány, élelmiszer, víz, orvos és egészségügyi felszerelés a gázövezetben lévő borzasztó állapotban élő palesztin lakossághoz. Ugye a 2,3 millió emberből legalább 1,8 millió mára már földönfutóvá vált, tehát a lakóingatlanját el kellett hagynia, valószínűleg megrongálódott, megsemmisült, de biztos, hogy kifosztották, amit hátrahagyott. Ezeknek az embereknek napi szinten több száz tonna élelmiszerre, ivóvízre és gyógyszerre lenne szükségük. Izrael pedig ezt ki tudja használni például arra, hogy a még a Hamas és az iszlám dzsihád kezén lévő túszokat kiszabadítsa. Tehát emögött valószínűleg lehet egy ilyen szándék is.
Ebben a helyzetben egyébként nem lenne célszerű a Hamasznak a tűzszünetre igent mondani, a tűzszüneti tárgyalásokat elfogadnia?
Hát lenne, csak ugye Izrael sem akar tűzszünetet, tehát itt azt kell látni, hogy jelenleg a Netanyahu vezette izraeli kabinet sem feltétlenül érdekelt a tűzszünetben. Ugye a Likud, ami hagyományosan azért az izraeli politikai paletta jobb oldalán foglal helyet, illetve még nála is radikálisabb parlamenti szövetségesei, igyekeznek elhúzni a háborút, például azért is, hogy még több palesztin meneküljön el, ha és egyáltalán. Sőt, ugye a Likud politikusai is részt vettek egy olyan találkozón, ahol éppen annak a lehetőségét vitatták meg, több minisztere is ott volt a Likudnak, hogy újra a zsidó telepeket hozzanak létre Gázában. Most már ugye úgy is van hely felkiáltással, hiszen ugye rengeteg helyről elűzték a palesztinokat. Ennek beláthatatlan következményei lennek. Netanyahu személy szerint sem szeretne békét, hiszen abban a pillanatban, ha véget érnének a hadműveletek, ha legalább egy tűzszünet tető alá kerülne, akkor rögtön az izraeli társadalom felvetni azt a kérdést, hogy de hát ki a felelős az október 7-i támadásért. És hát egyértelmű, hogy a végső felelősség az akkor regnáló miniszterelnöké lenne, márpedig a személy szerint ő. És ugye Netanyahuról tudni kell, hogy számos korrupciós és hatalommal való visszaélés miatti bírósági ügye van, amelyek előre haladott állapotban vannak, amíg ő a miniszterelnök, addig mentességet élvez, de mivel Izraelben ténylegesen működik a hatalmi ágak szétválasztása. Ugye érdekes, hogy nem sokkal ugye az október 7-i terrortámadás előtt Netanyahu és a szövetségesei ezt igyekeztek szétverni, hatalmas tömegtüntetéseket robbantva ki Izrael szerte, tehát ez az úgynevezett bírósági reform elbukott. Tehát Netanyahu szó szerint a börtön elől is menekül, de legalábbis egy kínos és elhúzódó bírósági procedúra elől is menekül azzal, hogy igyekszik továbbvinni a háborút, igyekszik elvinni azt a végsőkig. Ugye a deklarált cél az az, hogy fel kell számolni, meg kell szüntetni teljesen a Hamaszt, ami fizikai képtelenség, hiszen a terrorszervezetek többség olyan, mint a Hidra, tehát egy fejét levágjuk, nő helyette kettő. De ez egy jól hangzó cél, amivel az izraeli társadalom jelentős részét mozgósítani lehet.
Ha elesik Rafah, akkor gyakorlatilag majdnem, hogy vége a Hamasznak?
A Hamasznak sose lesz vége. Lehet, hogy nem Hamasznak fogják hívni. Egészen egyszerűen itt a palesztin radikalizmusról van szó, aminek ugye két lába van. Az egyik az iszlám világban, amely a globalizáció egyik, eltekintve néhány gazdag olajmonarchiától, az iszlám világ jelentős része a globalizáció nagy vesztese. Különösen vesztesei a többé-kevésbé autoriter rezsimei az iszlám világban, bár hát igazán demokratikus ország, nem is nagyon van európai fogalmak, szóval nyilván van néhány, mint Tunézia, ami egész-egész közel áll Európához, és a másik véglet mondjuk Afganisztán meg az Irán-Iszlám köztársaság. Az iszlám világban ez a úgynevezett fundamentalizmus vissza a gyökerekhez, ez nagyon népszerű, és ebből ugye olyan terrorista franchise-ok nőttek ki, mint az Al-Qaida meg az iszlám állam. De, és ugye ez mindenhol jelen van, ilyen fiók szervezetek révén, mint a Boko Haram ugye Nigériában, vagy számos más mozgalom, az Al-Qaida, az iszlám Magrebben, vagy a jemeni Al-Qaida, vagy a Huszik, illetve az Al-Shabaab Szomáliában. A másik pedig, ami szintén ezen mozgalmaknak is a része, de a palesztinoknak különösen, az pedig a nacionalizmus és a nemzettudat. Tehát amíg nincs önálló palesztin állam, amíg nincs a palesztinoknak önrendelkezés, amit ugye 47-es ENSZ határozat garantált nekik, addig a palesztinok részéről egy teljesen jogos elvállás, legalább részben maguk rendelkezzenek a sorsukról. Na most ez sem Gázában, sem Cisjordániában nem igazán volt igaz. Gázában egyébként többé-kevésbé, ezért szokták azt mondani az izraeliek, de hát ha megadjuk az önrendelkezést, akkor ezek terrortámadást fognak elkövetni ellenünk, mint tette azt a Hamasz ugye tavaly október 7-én. Tehát ez is az izraeli érvek is érthetőek, csak az a baj, hogy amíg ott marad a nyomor, amíg ott marad a kilátástalanság, amíg ott marad a palesztinok elnyomása, addig mindig lesznek radikális fiatalok, akiket nagyon könnyű bevinni bármilyen radikális lobogó alá, bármilyen radikális mozgalom alá. Tehát ha Izraelnek sikerülne is levadászni a Hamasz összes katonai és politikai felső vezetőjét, még akkor is ott lesz az az aprócska probléma, hogy mit kezdünk az elégedetlen fiatalok tömegeivel. Ugye a gázővezet népességének több mint a fele 18 évesnél fiatalabb. Jövő nélkül, kilátások nélkül, munkalehetőség nélkül, egy porigrombolt területen, elképesztő nyomorban. Hát ezek a fiatalok bármiféle radikális mozgalom számára kiváló toborzási alapot jelentenek, és ott vannak azok az országok, például elsősorban Irán, akik nagyon komoly anyagi erőforrásokkal és jól szervezett szürke zónás hálózatokkal, kiképzőkkel, fegyverszállítással, stb. Tudják ezeket a mozgalmakat támogatni, nemzetközileg még képviselik őket. Tehát nem lehet legyőzni a Hamaszt. Tehát fizikailag nem lehet egy ilyen mozgalmat megszüntetni, mert csak egyetlen vezető is túlél, akkor körülötte rögtön kialakul egy újabb hatalmi központ. Ha pedig ténylegesen ennek a matematikai valószínűsége is minimális, megszűnik létezni a Hamasz, akkor lesz egy Hamasz 2.0, vagy megerősödik az iszlám dzsihád, vagy létrejön egy újabb radikális szervezet, és az emberek amögé fognak beállni. Tehát tartós, hosszú távú megoldást nem lehet erőből, katonai műveletekkel megoldani. Erre gyönyörű példa egyébként az Izraelhez képest összehasonlíthatatlanul nagyobb erőforrásokkal rendelkező Amerikai Egyesült Államok, amely sem Irakban, sem Afganisztánban nem volt képes erőből egy békés állapotot létrehozni az ott lakó iszlám lakosság akarata ellenére. Tehát ez Izraelnek sem fog sikerülni.
Mégis mi történik, hogyha Rafah teljesen Izrael befolyása alá kerül?
Hát nyilván, ha Izrael elfoglalja a Rafát, ugye itt a hatásával fontos, tehát itt tekintettel arra, hogy ez a város szinte teljes egészében az egyiptomi gázai határnak az északi, azaz a palesztin oldalán található, és nagyrészt ez a város a határ is, mármint nyilván annak a déli, délnyugati része, ez azt fog jelenteni, hogy Izrael teljesen be fogja keríteni a palesztinokat. Ugye a tengert eddig is uralta az izraeli haderő, a gázai övezetnek a keleti és az északi része az Izrael határos, tehát abszolút elvágja mindent tőle ezt a területet, és még inkább lélegeztetőgépre kényszeríti. Ez még azt jelenti, hogy onnantól kezdve csak és kizárólag a zsidó állam és annak a politikai vezetésének az akaratától függ, hogy az a majdnem 2 millió földön futó, aki ott van, elűzve az otthonából, menekültként, elképesztő körülmények között, az mikor és mennyi enni és innivalót, esetleg áramot vagy orvosi ellátást kap.